Anivirita
Arhatika Prematara Omanivirita
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Alaukika Prematara Omanivirita
Alaukika Prematara Omanivirita.
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Alaukika Prematara Bhuvane Vidita
Alaukika Prematara Bhuvane Vidita.
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita Alaukika Prematara Bhuvane Vidita.
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Alaukika Prematara Bhuvane Vidita
Alaukika Prematara Bhuvane Vidita.
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Kamalakara Pippalaya Alaukikarita
Alaukika Prematara Bhuvane Vidita
Alaukika Prematara Bhuvane Vidita.
Köszönöm, köszönöm a kifordítás. Kamalakara Pippalaya
Kamalakara Pippalaya
Kamalakara Pippalaya
Kamalakara Pippalaya
Alaukika
Alaukika
nem mindennapi.
Nem mindennapi.
Rita.
Rita.
Viselkedés vagy kettelés?
Viselkedés vagy kettelés.
Alaukika.
Alaukika.
Nem mindennapi.
Nem mindennapi.
Prima.
Prima.
Isten szeretet.
Isten szeretet.
Tánra.
Tánra.
Övé.
Övé.
Buhané.
Buhané.
A világban.
Világban.
Vidita.
Vidita.
Híres.
Híres.
Isteni kényelmes Prabhupád fordítása. Kamalakara Pippalayáról azt mondják, hogy ő volt a harmadik gopál. Viselkedése és Isten iránti szeretete kivételes volt, és így híre bejárt az egész világot. Ilyet ismételjétek. Kamalakara Pippalayáról azt mondják,
Kamalakara Pippalayáról azt mondják,
hogy ő volt a harmadik gopál.
Hogy ő volt a harmadik gopál.
Viselkedése és Isten iránti szeretete.
Viselkedése és Isten iránti szeretete.
Kivételes volt.
Kivételes volt.
És így híre bejárt az egész világot.
Így híre bejárt az egész világot.
Ez a kegyelme Srila Prabhupád magyarázata. Anubhásájában Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a következőt írja. A Góra Gandhi és a Dipika 128 leírása szerint Kamalakara Pippalaya volt a harmadik gopál. Annak idején Mahamalának hívták. Ő avatta be a Jagannath Murtikat Mahésában, Sri Rámapurában. Mahés a falu kb. 2,5 mérföldre fekszik Sri Rámapura vasútállomásról. Kamalakara Pippalaya családfája a következő. Kamalakara Pippalayának volt egy Chatur Pooja nevű fia, akinek két fia született, Narayan és Jagannath. Narayannak született egy Jagannath nevű fia, akinek a fiát Rajivalócsanának hívták. Rajivalócsana idejében nagyon kevés pénz volt a Jagannath Murti imádatára, és azt mondják, hogy Dakka Lavabja, Szudzsása, egy 1585 bíghá, kb. 16195 hektár nagyságú földterületet adományozott az 1060. bengáli évben, 1653-ban. Mivel a föld Jagannath tulajdona volt, a falut Jagannath urának nevezték el. Azt mondják, hogy amikor Kamalakara Pippalaya elhagyta otthonát, öccse, Nidipati Pippalaya a keresésére indult, és idővel rá is talált Mahésa faluban. Mindent elkövetett, hogy hazavigye a bátyját, ő azonban nem tért vissza. Így aztán Nidipati Pippalaya családjának minden tagjával együtt Mahésába költözött. A család tagjai ma is Mahésa falu környékén laknak. Családnevük Adikári, és valami nem rám. A Mahésa Jagannath templom története a következő. Egyszer egy Dhruvananda nevű bhakta elment Jagannáth-puriba, hogy megnézze az Úr Jagannáthot, Balarámot és Szubhadrát, mert olyan ételeket akart felajánlani Jagannáth atyának, amelyeket saját kezűnek főzött. E vágyának köszönhetően álmában megjelent előtte Jagannáthji, és megkérte, hogy a Ganges mentén induljon Mahisába, és ott egy templomban kezdje el imádni őt. Dhruvananda erre Mahisába ment, ahol három úrtit pillantott meg a Ganges színén nyugszni, Jagannáthot, Balarámot és Szubhadrát. Partra hozta a murtikat, beállította őket egy kis kunyhóban, és attól kezdve nagy elégedettséggel imádta az Úr Jagannáthot. Amikor megöregedett, aggódni kezdett az imádat miatt, és szerette volna egy megbízható személyi gondjaira bízni. Álmában aztán engedélyt kapott Jagannáth Prabhutól, hogy annak adja át az imádatot, akivel másnap reggel először találkozik. Következő reggel találkozott Kamalákora Pippalájjal, aki ezelőtt Káli Zsuli falu lakója volt, amely a bengáliai Sundaravana erdő területén fekszik. Kamalákora Pippalája tiszta vaisnava volt, az Úr Jagannáth nagy baktája, és így Dhruvananda azonnal gondjaira bízta az imádatot. Így kezdte imádni Kamalákora Pippalája az Úr Jagannáthot, és családjának tagjait azóta is Adhikárinak nevezik, ami azt jelenti, akit felhatalmaztak, hogy az Urat imádja. Ezek az adhikárik egy tiszteletre méltó brámana családhoz tartoznak. A Pippalája névvel a felső osztálybeli brámanák öt típusát illetik. Kamalákora Pippalája, Alaukika Rita, Alaukika Prématán Rahuani Vidita. Kamalákora Pippalájáról azt mondják, hogy ő volt a harmadik gopál, viselkedése és Isten iránti szeretete kivételes volt, és így híre bejárta az egész világot. Ó, Magyarnati
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Csétanya Csaritámrita, ez a könyv, amiből most olvasunk, 500 évvel ezelőtt íródott, és Krisnának egy nagyon-nagyon különleges inkarnációjának, akik itt vannak az oltáron, az Úr Csétanya, az Úr Nityananda, a legkegyesebb inkarnációk, nekik az életükről szól. Azért mondom most, hogy nekik, mert nem csak Sri Chaitanya Mahaprabhuról van szó, hanem az ő társáról, Nityananda Prabhuról is, és pont ez a fejezet, ez Nityananda Prabhunak a társait írja le. Krishna a lelki világban egy tehénpásztor fiú szerepében van, vagy egy tehénpásztor fiú, nem a szerepében van, hanem eredetileg egy tehénpásztor fiú, és neki vannak barátai, van egy bátyja, akit úgy hívnak, hogy Balarám, és amikor Krishna, sok-sok barátja van, sok-sok társa, és amikor Krishna ott van a lelki világban, akkor néha letekint ide az anyagi világban, és látja, hogy itt az élőlények szenvednek. És ezért, mivel látja az élőlényeknek, a lelkeknek a szenvedését, ezért mindig, korszakról korszakra, alászáll ebbe a világba, azért, hogy megmentse a feltételekhez kötött lelkeket. Azért igazából, hogy megmentse minket. Mert itt ebben az anyagi világban, amiben vagyunk, itt hát mindent ilyen nagyon vonzónak találunk, még az olyan dolgokat is, amikben semmi vonzó nincs. Azért is hívják, hogy ezt a világot, hogy májá. Szóval, hogy kívülről csillog, nagyon vonzónak tűnik, de amikor úgy az ember kapcsolatba kerül vele, akkor igazából látja, hogy belül rothat, nem is nyújt igazából boldogságot, vagy ha még nyújt is boldogságot, az csak ilyen átmeneti boldogság, szóval nem tud adni valami örök dolgot. És mivel ebben a helyzetben vagyunk, hogy még ennek ellenére is vonzódunk, mert nincs más, ugye, akkor valamihez kell ragaszkodni, mert a léleknek az a természete, hogy örömet keres, örömkereső, örömre vágyik, ezért ahol éppen van, akkor ott mindig keresi a boldogságot, ez a természete. És akkor itt az anyagi világban mi a legmagasabb rendű boldogság, ami általában fogva tartja az élőlényt, vagy ami úgy a végső menedéke mindenkinek, a legmagasabb rendű boldogság az ugye a szexuális élet, vagy a nemi élet. Szóval akkor abban e körül forog valójában az egész világ, erre épül fel minden, ezért vannak reklámok, ezért van előszólnak a hírek, ezzel volt el a sajtó. Szóval mindig ott van ez a dolog, és ez egy lánc, ez egy olyan dolog, ami leláncol minket ide az anyagi világban. És ezért Krisna látja, hogy, és ez is igazából Krisnának az energiája. Szóval Mája, az illúzió keltő energia, ő Krisnának egy szolgálja. Úgy is lehet mondani, hogy a börtönigazgató. Szóval ő az, aki itt ezeket az élőlényeket, akik itt vannak a börtönben, valamiért itt kell, hogy legyenek, majd még arról is beszélünk, akkor neki az a feladata, hogy hát ezek az élőlények leszökjenek innen, szóval valahogy itt a börtönben. De igazából nagyon ügyesen csinálja, Mája már olyan rácsokat csinált a börtönben, vagy ez, inkább úgy mondom, ez egy olyan börtön, aminek nincsenek rácsai. Szóval itt igazából ebben a börtönben az élőlények azt gondolják, hogy nem is vannak börtönben, hanem azt gondolják, hogy ez egy hihetetlen komfortos, nagyon jó hely, ahol élünk, de közben meg korlátok között vannak, olyan korlátok és olyan rácsok vannak, amik igazából nem láthatóak, finom fizikai dolgok, szóval az elmének a korlátjai. Igazából saját magunkat korlátozzuk le. És akkor Mája berakja megmutatja ezt a vonzó formáját, és akkor ebben a vonzalomban vagyunk beleragadva, mint a légy papíron, és azt gondoljuk, hogy nincsen még magasabb. És Krisna ezért jelenik meg, mert akkor ő azt mondja, hogy hát ez a vonzalom, Mája, az én energiának a vonzalma az olyan erős, az olyan nagy, hogy ezt semmi más nem tudja überelni, csak az én magam, mert én vonzó vagyok, még Májánál is sokkal vonzó vagyok. És akkor ezért Krisna megjelenik korról korra, korszakról korszakra, és azért jelenik meg, hogy akkor eljöjjön ide, és bemutassa a kefteléseit, igazából bemutassa saját magát, és bemutassa az ő társait. Mert Krisna ugyanúgy, mint egy miniszter, vagy egy király, és soha nem jön egyedül. Mindig, amikor jön, akkor elhozza a társait is a lelki világból. És akkor azért jön, hogy akkor az élőlények, akik itt vannak ebben a világban, ők hallhassák, láthassák, beléphessenek, érezhessék ezeket a kefteléseket, és akkor így felébred bennük a vonzalom, és többé nem vágynak Májára. Mert azt mondja Krisna Bhagavad Gitában, hogy amikor valaki megtapasztalja a felsőbbrendű ízt, amit úgy hívnak, hogy Paramdrisvá, szanszkritul, szóval Paramdrisvá, felsőbbrendű ízt tapasztal, akkor nagyon könnyen lemond az alsóbbrendű ízről. Mondjuk van egy kedvenc ételete, levinneteni a kedvenc ételet. Prasadam. Oké, arról már nem kell lemondani, te már elérted. Van valami kedvenc ételünk, és akkor azt gondoljuk, hogy annál finomabb nincs a világon, de aztán egyszer csak megízleljük a prasadamot, és akkor azt mondjuk, hogy azt a mindenit, nem is tudom, hogy miért tettem eddig, parizát. Ez egy ilyen borzalmat, most már még vehetek ilyen finom vegetáriánus ételeket, amik megállni vegetáriánus ételeket, ahimsza vegán ételeket, amik igazából boldogsággal töltenek el, nagyon finomak, ízletesek, és akkor egy magasabb rendű ízt tapasztalunk, és akkor fel tudjuk adni az alacsonyabb rendű ízt. Szóval és ezt a kérdőben ismert természetesen, hanem minden másban. És akkor ezért jön el Krisna, hogy akkor ezt meg tudjuk tapasztalni. Mert ugye mit jelent Krisna? Krisna azt jelenti, hogy a mindenkit vonzó. Szóval amikor Krisna alá száll, akkor ő mindenkit vonz. Szóval nincsen élőlény, akit ne vonzana. És ezért el kell, hogy jöjjön. El kell, hogy jöjjön, mert más esély nincs. Szóval nincs más esély, csak ez. És akkor ezért alá száll, és hát a Bhagavad Gita-t már mindannyian olvastátok, vagy hallottatok róla. Ugye a Bhagavad Gita-ban eljön Krisna, ő maga. És amikor alá száll, akkor hát a szerencsések azok spontán vonzódni kezdenek hozzá, ők a nagyon szerencsés lelkek, akik nem kell sokat beszélni, vagy azok, akik örök társai, és mondjuk előre jöttek, hogy előkészítsék a terepet Krisnának, akkor ők azonnal vonzódni kezdenek hozzá, nincs mese. De vannak olyan ostróban élő lények, akiknek még azt sem elég, hogy Krisna maga jön el, szóval még mindig olyan erős az illúziónak a függönye, hogy akkor nekik kell segíteni. És akkor Krisna eljön, és elmondja azt a Bhagavad Gita-ban, amikor Arjunával a kurukshetrai csatatéren beszélget, akkor elmondja azt neki, hogy hogyan kell megkódolni Krisnának. Szóval mondja, hogy saját magának. Tehát elmondja Isten, hogy ha vissza akarsz ütni hozzám, ha meg akarsz szabadulni az illúziótól, akkor mit kell tenned? Átadja a filozófiát igazából. És akkor beszél, és elmondja ezt. És az élő lények, hát van, aki megérti, Arjuna megérti, mert ő egy különleges lény, és sokan megértik, de ahogy telik múlik az idő, akkor egyre kevesebben értik meg még ezt a dolgot, és hogy mit kell csinálni. És ahogy ugye 5000 évvel ezelőtt mondták Krisna a Bhagavad Gita-t, eltelt 5000 év, itt ülünk, és akkor úgy láthatjuk, hogy még lehet, hogy akik itt ülnek, ők a legtöbben értik a Bhagavad Gita-t, de ha kimegyünk a világba, emberek azt sem tudják, mi az, hogy Bhagavad Gita, azt sem tudják, mi az, hogy Krisna, azt sem tudják, mi az, hogy lélek, nem is hallottak ezekről a dolgokról, vagy ha hallottak, akkor csak valami halvány, lila bőzük van, vagy az sem. Szóval, hogy nagyon, nagyon tudatlanok általában az emberek. Nagyon okosak az anyagi tudás terén, ott már nagyon sok mindent tudnak, de a lelki tudás terén nagyon, nagyon ostobák. És ezt látta Krisna, hogy ez így lesz. Szóval ő 5000 évvel ezelőtt elmondta, de látta, hogy hát ezzel a tudással sem tudnak mit kezdeni az emberek. Szóval én elmondtam, átadtam a tudást, de most el kell jönnöm, és meg kell mutatnom a gyakorlatba, hogy mit kell tenni. Mert most már az emberek nem tudják alkalmazni a tudást. Szóval okoskodnak, filozófálgatnak, de nem tudják alkalmazni a tudást a gyakorlatban. És akkor Krisna nagyon kegyesen egy ilyen inkarnációba, amit itt láttok, Góra és Vitály, akkor ők megjelentek azért, hogy megtanítsák az embereknek ezt. És Krisna egy olyan formába jött el, vagy egy olyan módon, hogy mintha nem Krisna lenne. Még a színét is elrejtette, a Krisnának a színe az olyan, mint az esőfelhő, és a sötét viharfelhő, esőfelhő, ilyen feketés színű a lelki világban, de most egy ilyen aranyszínbe jött el. Szóval igazából egy ilyen aranyszínű formában, és soha nem mondta magáról azt, hogy ő Isten, hanem mindig azt mondta, hogy én Isten, hát mindig csak Krisnát szólította, szóval a saját nevét mondta, de egy olyan formában, ami az ő híve. Nem tudom, ebben mi volt érthető. Szóval Krisna eljött úgy, mint a saját híve, hogy bemutassa azt, hogy hogyan lehet őt megközelíteni. És akkor ezt Chaitanya Mahaprabhu, és csodálatos kefteléseket mutatott be, amiket itt olvashatunk ebben a könyvben, a Chaitanya Charitamritában. Szóval ebben az ő életéről van szó, amikor itt járt ebben a világban, itt járt a Földön. És itt éppen a társait sorolják fel, Sri Chaitanya Mahaprabhunak, és igazából Nityananda Prabhunak a társának, a bátyjának, mert ahogy mondtam, a lelki világot játszanak egyfajta, vagy nem játszanak, hanem ott van az eredeti helyzetük a lelki világban, és amikor eljönnek ide, akkor mindenki jön. És amikor jött Chaitanya Mahaprabhu, akkor hozta magával a testvérét, a bátyját, Balarámot, és ő lett az Úr Nityananda, aki baloldalt van az oltáron. Nityananda Prabhu. És itt, ebben a fejezetben éppen Nityananda Prabhunak a kefteléseiről és a társairól van szó. Szóval itt felsorolják a különféle társai. És ez a ez a bakta, akiről itt szó van, ez a Kamalákara Pippalaj, ez nagyon különleges történet, amit itt Prabhupád említ. Ő egy családos volt, és utána visszamegyünk a templomnak, meg a Murtiknak. Szóval ő egy családos volt, aki egy faluban lakott, és ellátogatott hozzá egyszer Sicsitani Mahaprabhu. És ahogy meglátogatta őt, akkor azt az utasítást adta neki, hogy menj el Mahisába, és ott lesz majd egy brámana, akit majd meg kell keresned, és ott lesznek majd Murtik, Jagannath Murtik, az Úrnak a formái, és akkor őket megközelítettek, és beszélj ezzel a brámanával. Szóval mondta neki, hogy menjél oda. És akkor így indult el Sri Chaitanya Mahaprabhu utasítására Kamalákara Pippalaj, és közben párhuzamosan történt egy másik dolog is, mert ez a brámana, ez a pap, akihez kellett mennie, ő meg ugye egy másik utasítást kapott, szintén az Úrtól, hogy induljon el Jagannath Puriba, kapott egy utasítást Jagannáthtól, Jagannath Murtitól, hogy induljon el, és menjen el, imádja őt. Mert ugye ő szeretett volna nagyon főzni Krisnának, nagyon szeretett volna felajánlani neki ételeket, akarta szolgálni. És akkor ez a, hát úgy van, hogy Jagannath Puriba, ami hát Közép-Indiában, inkább úgy mondanám, hogy Kelet-Indiában van, Jagannath Puri, egy nagyon híres város, és ott van egy híres templom, Jagannathnak a temploma. Jagannath szintén Krisnának egy formája, ami azt jelenti, hogy az univerzum ura. Jagannath, Nath az urat jelenti, Jagannath az pedig univerzumot. És Jagannath az univerzum ura ebben a templomban lakik, ott imádják a Murti formáját, és szeretett volna bemenni az a bakta főzni saját kezűleg, de elég szigorú szabályok vannak a templomban, nem úgy nagyon csak bárki bemehet és főzhet Jagannathnak, ezért mondták neki a helyi papok, hogy hát sajnos nem tudjuk teljesíteni ezt a kérésedet. És akkor ő nagyon szomorú volt, és álmában megjelent Jagannath. Jagannath megjelent álmában, a Murti, és mondta neki, hogy menj el Bengáliába, menj végig a Ganges partján, és ott majd eljövök, és akkor tudsz szolgálni engem. És akkor elindult a Ganges parton, egészen eljutott Bengáliába, és egyszer csak a Ganges három fadarabot hozott, a Ganges vize, ami nem fadarab volt igazából, hanem a Murtik voltak, és Jagannath, Baladev és Subhadra, és akkor fogta őket, mert itt egy ilyen kis kunyhóba épített egy sárkunyhót, ott azon a helyen, ahol megtalálta őket, és akkor ott elkezdte imádni, és akkor a saját kezüleg főzött a Murtiknak. Körbeadom, jó? Megtaláltam a Murtikat. Megnézhetem a képet. Jagannath, Baladev és Subhadra. Nagyon is Murtik. És és akkor itt hát láthatjuk, hogy ilyen főleg elsőre ilyen nagyon misztikusan hangzanak ezek a történetek, hogy ilyen Isten szobrok, és nem tudom, és megjelennek az álomba, és beszélnek, és ide küldik az embert, és oda küldik az embert, és ez történik, és az történik. De igazából ez, amik ide le vannak írva, azok nem mesik. És igazából ez a bakta is, akit Kamalákara Pippalajnak hívnak, szóval ő sem egy kitalált figura, hanem ő igazából egy nagyon komoly szinten gyakorolta a jógát. Szóval azért jutott el arra a szintre, hogy közvetlen kapcsolatba tudott kerülni az Istenség legfelsőbb személyiségével, Istennel, mert a jógának egy nagyon komoly szintjét gyakorolta. Itt van egy vers a Bhagavad Gita-ban, ez a 6. fejezet, 47-es vers, ami így szól, Yoginam api sarvesham, sarvesham, madhvatenam tanatmanam, sadamam vachateyumam, samey yuktatam ummatam. Aki nagy hittel mindig bennem lakozik, magában én rám gondol, és transzendentális szerető szolgálatot végez nekem, az a legmeghittebben egyesül velem a jogában, és minden jogi közül ő a legkiválóbb. Ez az én véleményem. És Srila Prabhupád itt beszél egy kicsit arról, hogy miért fontos ez, és hogy a jógának mi a legfelsőbb foka. És felolvasom itt a magyarázatnak egy részét. Valamennyi jóga a bhakti jógában tetőzi. És ezen kívül minden más jóga csupán eszköz arra, hogy az ember elérje a bhaktit a bhakti jógában. A jóga valójában bhakti jógát jelent, mert minden jóga fokozatosan az igazi cél a bhakti jóga felé vezeti az embert. A karma jóga elejétől a bhakti jóga végéig hosszú út vezet az önmegvalósításig. Ennek az útnak az eleje a tettek gyümölcséről lemondó cselekvés, vagyis a karma jóga, Ha ez később tudás és lemondás járul, akkor gyána jógának hívják. Amikor az ember a gyána jógában a különböző testgyakorlatokkal a felső lelke meditál és elméjét rászögezi, az asvánga jógának hívják. A csúcsot a bhakti jóga jelenti, amikor a jógi az asvánga jógán túlhaladva eléri az Istenség legfelsőbb személyiségét, Krisnát. Valójában a bhakti jóga a legvégső cél, de ahhoz, hogy a bhakti jógát valaki részletesen elemezni tudja, meg kell értenie a többi jóga folyamatot. A fejlődő jógi ezért az örök szerencséhez vezető igaz utat járja. Aki megáll egy bizonyos ponton, és nem halad tovább, annak neve ennek alapján karma jógi, gyána jógi, rádzsa jógi, hatha jógi, stb. Ám ha valaki olyan szerencsés, hogy eljut a bhakti jógáig, tudhatjuk, hogy minden más jóga folyamaton túlhaladt már. Krisna tudatúvá válni ezért a jóga legmagasabb fokának elérését jelenti, éppen úgy, mint amikor a Himalájáról szólva a világ legmagasabb hegységére utalunk, amelynek a Mount Everest a csúcsa. Aki a bhakti jóga útját járva elérkezik a Krisna tudathoz, és a védák útmutatását követve jó helyzetbe kerül, az nagyon szerencsésnek mondható. Az ideális jógi figyelmét Krisnára összpontosítja, akit Sáma Szundarának hívnak, és akinek színe épp olyan gyönyörű, mint a felhőjé. Lótuszvirághoz hasonlatos arca nagyobb, mint a nap, és öltözékét csillogó égkövek, testét virágfüzére díszíti. Minden oldalról fenséges lelki fény a Brahmacsatti veszi körül. Ő a tökéletes gyermek, férj, barát és mester, és minden fenséggel és transzcendentális tulajdonsággal teljes mértékben rendelkezik. Aki örökké tudatában van az Úr egy tulajdonságainak, azt a legkiválóbb jógiót nevezik. Szóval itt mondja Krisna, hogy ki az, aki igazából a legmagasabb szinten gyakorolja a jógát, vagy hogyan lehet a jógának a legmagasabb szintjére eljutni, és említ több folyamatot. Említi ugye a gyána jógát, említi a karma jógát, említi a rádzsa jógát, hatha jógát, főleg azok a jógák ezek, amik most nagyon divatosak a világban. Ugye? Aki azért megy el jógázni, mert akar jó testalakot, akar még nagyobb szexuális potenciát, vagy azért megy el, mert relaxálni akar, és akkor általában ezek azok a célok, amiért valaki elmegy jógázni. És maga jóga szó az azt jelenti, hogy kapcsolat. Tehát valójában ez az igazi jelentése. Tehát amikor mi kapcsolódunk, vagy kapcsolódni szeretnénk a legfelsőbbel, akkor azt nevezik jógának. És többféle módon lehet kapcsolódni, ahogy itt felsorolta Srila Prabhupád a magyarázatban, de van olyan kapcsolat, ami nagyon éretlen, mondjuk így, és van olyan kapcsolat, ami meg nagyon érett. És van olyan kapcsolat, ami motivációval teli, és van olyan kapcsolat, ami meg motiválatlan. És igazából a bhakti jóga az a motiválatlan kapcsolatot jelenti, amikor Istennel egy olyan kapcsolatban vagyunk, ami egy személyes kapcsolat. Mert Istent háromféle módon lehet megvalósítani. Az egyik az a Brahman, a második a Paramatma, a harmadik pedig a Bhagavan megvalósítás. Brahman az azt jelenti, amikor megvalósítjuk, hogy minden Isten energiája. Szóval, hogy itt van ez a könyv, itt van ez a könyvtartó, itt van a mikrofon, itt van a telefon, a templom, nem tudom, a fény, a hang, a levegő, szóval minden dolog, ami körülvesz bennünket, és igazából mi magunk is, tehát még a testünk, és mi magunk, a lélek, az valójában Isten energiája. Szóval, hogyha úgy szétszednénk most ilyen icipici darabokra, amit ugye a tudósok úgy próbálgatnak is, de nem csak az anyagot, hanem a finom anyagot is, akkor igazából ez egy ilyen homogén, egy energia, csak különféle formákban nyilvánul meg. És akkor általában a jógiknak az az impersonalista jógik, ők akkor általában eddig jutnak el. Szóval ők addig jutnak el, hogy akkor megértik, hogy minden egy. Ők azt mondják, hogy minden egy. Szóval, hogyha minden Isten energiája, akkor igazából én is Isten vagyok, minden Isten, bárki lehet Isten. De ez egy alacsony megvalósítása a Isten megvalósításának. És a következő lépés az a paramátmának. Ez az általában hatha jógik, jáni jógik, ők azok, akik a paramátmának megvalósítást érik el. Ami azt jelenti, hogy felfedezik azt, hogy bár minden Istennek az energiája, de Isten mégis ott van minden élőlének a szívében, egy ilyen helyhez kötött formában. Személyes formájában, egy ilyen helyhez kötött formaként, amit úgy hívnak, hogy felső lélek, vagy paramátmának. És akkor ez a paramátma, hát mondhatjuk, hogy a lelkiismeret, szóval néha halljuk a hangját, néha mond dolgokat, hogy mit kellene csinálni, de hogyha nem vagyunk gyakorlottak a jogában, akkor vagy nem érdekel minket, akkor nem fogjuk hallani, hogy mit mond. De egy nagyon komoly, gyakorlott jogi, aki a hatha jogát komoly szinten gyakorolja, akkor ő nem csak hogy hallja a paramátmát, de eljut oda, hogy egyszer látja is, szóval meg fogja látni a szívében, meg fogja látni az Urat. De ez még, és ja, igen, ez még nagyon fontos, hogy ez a paramátmá, ez minden élőlény szívében ott van. Szóval nem csak az embereknek a szívében, hanem minden élőlény szívében. Az állatoknak igazából mindenben benne van. Azt mondják, hogy még az atomban is, a védáknak ott van a paramátmá. Szóval mindenben benne van. És akkor ez még egy megvalósítási fog, de van ennél egy magasabb, az pedig Bhagaván. Bhagaván az azt jelenti, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval eljutunk oda, hogy értjük azt, hogy minden Isten energiája, mindenhol ott van Isten, minden élőlénynek a szívében egy helyhez kötött formaként, de ugyanebben az időben Isten létezik, mint egy különálló személy. Szóval, hogy lehet vele egy szerető kapcsolatunk, itt ahogy látjátok a történetben, lehet neki főzni, lehet egy különféle módon szolgálni, lehet vele találkozni, és ez a minden jogának igazából a legmagasabb rendű célja, hogy elérjük azt, hogy szemtől szembe találkozunk Istennel. Szóval tényleg láthatjuk őt, láthatjuk a formáját, és szeretetteljes szolgálatot végezhetünk neki. Szóval ez minden jogának a végső célja. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, szóval ahhoz, hogy jogi tudjuk lenni, nagyon sok folyamaton kell keresztül menni, ugye egy Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy mindent végig kell járni ahhoz, hogy akkor valaki eljusson a bhakti jógáig. De nagyon érdekes, mert a Bhagavad Gita-ban pont az történik, hogy ugye Arjuna, aki egy harcos volt, akkor ő ilyen dilemmába került, nem tudta, hogy mit élő legyen, Krisna elkezdte tanítani, és mondta neki Krisna, hogy mit csinálj. Igazából mit csinálj, hogy eljuss a bhakti jógának a szintjére. Ő már eredetileg ott volt, de mondjuk úgy, hogy egy ilyen eljátszotta, hogy éppen nincs ott, vagy tudatlan, csak azért, hogy Krisna elmondja a Bhagavad Gita-t. És akkor mond neki Arjunának Krisna különféle dolgokat, hogy hát ajánlja neki ezt, hogy ülj le, menj el valahova, meditálj. Hát igazából nem, neki csak mond egy folyamatot, hogy hogyha igazi jógi akarsz lenni, akkor az élet levegődet tarts bent, minden lótuszülésben, valami elhagyatott helyen, akkor félig húd le a szemedet, rögzítsd az orrodra, mind a két szemedet, az orrhegyedet nézd, és akkor közben a kilégzést a belégzést a kilégzésbe ajánl, stb. És ezt sokáig kell csinálni, szóval ilyen nagyon nehéz folyamatokat mondd el Krisna. És azt mondja, hogy ami a legnehezebb, ami Arjunának a legnehezebb lesz, igazán is olyan nehéz, hogy leülni, és akkor ilyen pránájávát végezni, de aztán mondja neki, hogy és kontrolláld az elmélet. Szóval, hogyha megzabolázod az elmélet, akkor igazi jógi vagy. És akkor Arjuna a tanár részén csak így mondja, hogy hát Krisna, ez a jóga, amit te így próbálsz nekem adni, ez számomra ilyen lehetetlennek tűnik. Szóval az elmét azt nagyon nehéz megállítani. Annyira nehéz megállítani, igazából nehezebb, mint a szelet. Szóval még a szelet is könnyebb megállítani. És amikor ezeket mondja neki, akkor Krisna elkezd beszélni arról, hogy milyen jógák vannak, amivel mégis sikert lehet elérni, és beszél arról, hogy jó, hogyha ezt úgy gondolod, hogy nehéz, akkor nem probléma, akkor nem kell végigmenned ezeken a folyamatokon, egyszerűen csak gyakorold akkor a bhakti jógát. Szóval nem kell, kapunk egy ilyen engedményt, hogy nem kell végigmennünk ezeken a nehéz folyamatokon, mert igazából képtelenek vagyunk ezeket végezni tökéletesen. Nagyon-nagyon komolyan kell ahhoz csinálni a jógát, ahogy az igazából elérjük vele a célt. Ebben a korban egy szempontból nem is lehet, mert le van zárva ez az ajtó. Szóval nagyon komolyan kell gyakorolni, és akkor mondja neki, hogy akkor jó, akkor nem kell felmenni a lépcsőn, szóval most nem megy fel a lépcsőn, mert nem fogsz tudni fölvenni, hanem akkor itt a lift, ez a bhakti jóga, csak szállj be a bhakti jóga gyakorlásába, egyből kezd el a legmagasabb szinten, kezd el gyakorolni a bhakti jógát, igazából a célt kezd el gyakorolni, és ha gyakorolod, akkor el fogod élni. De ezt mondja Krisna, és akkor így ad egy engedményt Arjunának, de Arjuna valójában minket képvisel, hétköznapi embereket, és ugye mi kapunk egy engedményt, szóval csak a bhakti jógát kell gyakorolnunk, és hogyha gyakoroljuk a bhakti jógát, akkor el fogjuk érni az Isten szeretetet, a legmagasabb rendű célt ebben a világban. És ez most lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon távolinak tűnik, hogy így most Úristen bejöttem egy hétvégére, itt ülök, és akkor valamilyen Isten szeretetről van szó, de ez egy olyan dolog, ami elérhető. Szóval, hogy ami bárki számára elérhető, és itt van hozzá megadva a formula, hogy akkor hogyan lehet elérni. És hogyha csak azt megtapasztaljátok legalább, amikor gyakoroljátok a bhakti jógát, először ez lesz az első tapasztalat, hogy egyre inkább csökkennek az anyagi ragaszkodásai. Szóval minél többet éneklem a Hare Krishna mantrát, minél többet kapcsolódok a lelki tudományhoz, vagy a lelki emberekhez, akkor egyre inkább érzem azt, hogy kezd csökkenni a ragaszkodásom az anyagi dolgok iránt. És amikor ez megtörténik, akkor egyre nagyobb hitetek lesz majd a folyamatban, és akkor szépen tudtok haladni tovább, egészen odáig, hogy akkor akár egyszer még főszerzet is Istennek, és ez most a mi instant jogiknak nagyon szerencsés, mert van ilyen, tehát Istennek fognak tényleg főzni, együtt fogunk főzni majd Krisnának, és akkor megtanulhatjátok azt, hogy milyen Krisnának főzni, és akár otthon akkor lehet főzőcskézni neki bármikor, mert a bhakti jóga az azt jelenti, hogy az odaadás egy szeretet jógája. Szóval így lehetne fordítani. Nagyon egyszerű az egész. Odaadással és szeretettel kell fordulni Isten felé és minden élő lény felé. Igazából ez a bhakti jóga. És Krisna nem kér sokat. Azt mondja, hogy aki csak felajánl nekem egy kis vizet, vagy egy levelet, vagy egy virágot, akkor én azt elfogadom. Igazából a lényeg benne, azt mondja Krisna a szeretet. Szóval nem az a lényeg, hogy mit ajánlunk fel Krisnának, hanem az a lényeg, hogy ezt milyen odaadással ajánljuk fel, és milyen szeretettel. Úgyhogy ez a bhakti jógának a lényege, és csak kezdjük el gyakorolni, csináljuk a bhakti jógát, és akkor elérjük a legmagasabb szintű boldogságot, amire igazából mindannyian várjuk. Van egy pici idő, ugye? Vagy fél év van? Ha van esetleg valakinek kérdése, kiegészítés, hozzáfűzés. Sri Chaitanya Charitamrita ki?
Jai!